Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Balázs gospel zenész zeneszerzővel Balázs Zsanett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Egyébként a zenész barátaid, itt nem a csapatra gondolok, hanem tágabb körben, mit szólnak ahhoz, hogy te ezt az életet, ezt az életutat választottad?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, lehet, hogy érdemes őket megkérdezni, nem tudom, mit szólnak hozzá. Nyilván van, aki
furcsának azt találják? Na, emiatt kérdezem.
Én azt mondom, hogy az emberek alapjában, amivel elfogadják, ma már nem nagyon látom azt, hogy egy kifejezett stílus létezne csak, tehát most már inkább keverednek a zenei stílusok. Persze vannak klasszikus értelembe vett jazz muzsikusok, vagy éppen rock and roll zenészek, de igazából a zenei stílusok most már nagyon-nagyon keverednek. Nálam nem feltétlenül a külsőségem van a mérhető különbség, úgy gondolom, hanem magán az üzeneten. Én ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak a daloknak a szövegét. Én zenét a mai napig úgy hallgatok, hogy számomra elsősorban a szövege a fontos. Én meghallgatok egy nagyon jó metálnótát is, hogyha annak olyan a szövege, ami hat rám, amiben látok értelmet.
Kritikus vagy a szöveget illető?
Nagyon-nagyon. Én elsősorban magammal vagyok a végletekig ilyen érvágási kritikus, és aztán mindenki mással.
És akkor ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy te írod a zenét, illetőleg a szöveget is?
Igen, igen. Alapjában, mivel én megírom a dalszöveget is, meg a zenét is, nyilvánvalóan, amikor aztán ezek a dalok elkezdenek összeérni, akkor rengeteget változhatnak. Hogyha egyedül dolgozom ki őket számítógéppel, meg zongorával, hangszeresen, akkor is nagyon sokat tud változni, amikor pedig oda viszem aztán a zenésztársak elő, hogy na figyeljetek, srácok, itt a demo, akkor ebből kéne valamit csinálnunk, úgyhogy az élőben is megszólalhasson. Olyankor meg aztán bármi megtörténhet. Tehát van olyan, hogy egy dal úgy működik, ahogy meg lett írva, ahogyan azt a kedves szerző jelen esetben én elképzeltem. Sok esetben meg az is előfordul, hogy a zenekari próbán valami egészen mássá alakul. Anno, az 2013, amikor a Váltság-válság című albumot elkészítettük, és ennek a címadó dalát elkezdtük összepróbálni a zenekarral, ez anno egy diszkó nótának indult. Uh-huh. És aztán mégis lett belőle egy kicsit markásabb hangvételű pop-rock szám, amit egyáltalán nem bánok, mert szerintem marha jó lett. De most ez nem nagy képűségből mondom, nehogy félre, és te vagy a kedves hallgatók, csak úgy gondolom, hogy ez érdemes odafigyelni arra, hogy a zenésztársakra milyen hatással van egy-egy dal, hogy kiből mit hoz ki, és aztán ezt így együtt összetenni, egy kifejezetten izgalmas munka.
Miközben a szavaidat hallgatom, azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet átadni adott esetben egy koncerten, vagy bármilyen más nagyobb fellépésen Krisztus üzenetét a nem hívő embereknek. Meg lehetnek velük értetni?
Szerintem meg. Nézd, az igazság az, hogy tehát itt élünk a Földön, egyszerű, halandó emberek vagyunk. Mindegyikünket ugyanaz foglalkoztatja. A születés, az elmúlás, a kezdet, a vég, az élet, a halál, a boldogság, a bánat, a szerelem, a könnyek, a csalódás. Ugyanaz foglalkoztat mindenki. Tehát nem vagyunk mások, mint a Szentírásban szereplő emberek egyébként. Mindenki éli az életét. Az, hogy én hiszek az Istenbe, az nem zárja ki azt, hogy én mondjuk írjak egy szerelmes dalt. Nem zárja ki azt, hogy én megfogalmazzak úgy gondolatokat, hogy az ne csak a liturgiába építhető dalok közé tartozzon. Az én dalaimnak a túlnyomó többsége, és ez egy teljesen tudatos döntés és lépés az én irányomból, nem építhető be az általános vasárnapi Isten dicsőítő dalok közé. De pont azért dolgozom így, és azért írok így dalokat, mert nekem feltett szándékom, hogy ne csak azok az emberek érthessék a dalokat, akik egyébként ismerik mondjuk kívülről a Bibliát nálam sokkal jobban, és mindegyik dalra vagy sorra rá tudnak húzni egy bibliai sztorit, hanem én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik esetleg még az életben nem voltak templomba, vagy el sem gondolkodtak azon, hogy van-e Isten, azok az emberek is, hát ha kapnak egy olyan impulzust a dalszövegen, vagy akár elsősorban mondjuk a zenén keresztül, mert dallam, vagy a hangzás megfogja, utána kezd talán odafigyelni az ember a szövegre. Én azt szeretném, hogy mindenki, aki hallgatja a dalokat, az kapjon valamilyen impulzust, és kezdjen el gondolkodni azon, hogy na hát, ez lehet, hogy nem csak egy egyszerű szerelmes dal, vagy lehet, hogy nem csak egyszerűen a boldogulásról, vagy a boldogságunk megtalálásáról szóló dal, hanem valami több annál.
Van ilyen élményed esetleg, amikor kaptál erről visszajelzést?
Rengeteg ilyen van. Tehát az elmúlt évek során nem is tudom tényleg hány száz alkalommal állhattam színpadra, iskolamissziókban, önkormányzatokban, kormányzati rendezvényeken, városi rendezvényeken, fesztiválokon, egyházi meghívásoknak eleget téve. Igazából az van, hogy sosem tudhatom azt, hogy kik vannak a közönség soraiban. Nyilván vannak visszatérő és a munkámat figyelemmel követő személyek, hála Istennek nem is kevesen, de mindig, azt gondolom, talán mindig van a közönség soraiban olyan, akinek ez élete első gospel koncertje, vagy első Szabó Balázs koncertje. És ezekre az emberekre próbálok jól fogalmazni, milyen érdekes átgondolni, hogy vajon azokra az emberekre, akik először hallják a dalomat, milyen hatást gyakorlok. Akár azzal, hogyha csak hallgatja a kocsiban, a rádióban, a lemezen, és milyen hatást gyakorlok akkor, hogyha látott engem szemtől szemben a színpadon. Fények, meg füst, meg minden közepette. Tehát én nagyon-nagyon szeretem azokat a visszajelzéseket, amikor embereknek úgymond leesik a tantusz.
Említenél egy ilyet?
A Fel nem adom című dal az egyik nagyon nagy kedvencem. Az eredendően azért született, hogy Dávid és Góliát történetét egy mai szemszögből bemutassa. De hát ebben a dalban minden benne van. Beleírtam 2014 magasságában az összes örömömet, bánatomat. Benne van az is, amikor térden állva, nem azt mondom, hogy átkozódva, de erősen számon kérve az Istent ordítozok, akár zokogva, hogy de miért? Miért engedi meg az Isten, hogy ez vagy az, vagy amaz megtörténjen? És benne van ebben a Fel nem adom című dalban az is, amikor térden állva úgy zokogok, hogy ez a miért, ez másképpen hangzik, hogy miért szeret engem ennyire az Isten, hogy megengedi azt, hogy ezt is túlélhettem, hogy ezt is megélhettem, hogy ebből is tanulhattam. Miért szeret engem annyira az Isten, hogy újra és újra neki nem derogál és nem cinkes lehajolni Szabó Balázsért, és akár ezredjére is ugyanabból a bűnből, ugyanabból a nehézségből kihúznia engem. Amikor megszületett ez a Fel nem adom című dal, akkor ez egy teljesen új értelmet nyert sok ember számára. Voltak olyan visszajelzések, ahol írt nekem egy házaspár például, hogy meghallgatták a dalt, megnézték az interneten a klippet, és azt mondták, hogy ők úgy döntöttek a dal hatására, hogy mégsem válnak el, hanem segítséget kérnek szakembertől, és megpróbálják helyrehozni a házasságukat. Tehát ez életem egyik legkedvesebb sztoria. Hát micsoda nagy öröm ez. És ezt én nem tudom magamtól elérni, mert ha én leírom a saját egyszerű kis gondolataimat, az csuda klassz, de hogyha nincsen benne az Úristen ezekben a dalokban, ha nincsen benne az a lelkület, ami engem mozgat, tehát ha kihagyom az Istenit az egyszerű földi dolgaimból, akkor nem tud ilyen hatást elérni.
Nagyon érdekes, mert tényleg nagyon nagy hatást gyakorol sok emberre ez a dal, ezt én is tanúsíthatom, nekem is barátom visszajelzett, hogy hú, hát fantasztikus, és a mai kor nyelvén szól.
Ez egy nagyon fontos dolog, igen, igen.
Ugyanakkor pedig egy olyan üzenetet fogalmaz meg, amit, ahogyan említetted, tényleg örök. Vágysz hírnévre? Sikerre?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy az ember nem vágyik ilyesmire, de én azt gondolom az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogyha fölcserélem a sorrendet, akkor az előbb-utóbb működésképtelenné válik. Tehát ha én saját magamat az Isten elé helyezem, akkor előbb-utóbb borul a rendszer. Én álltam már úgy ki színpadra, hogy azt mondtam, hogy na majd most én megmutatom, hogy hogyan kell jól csinálni. És bár az emberek egy részének nem jött át, hála a magasságos Istennek, az, hogy én mekkora nagy pofával álltam ki, mert ezt nem tudom szebben megfogalmazni, de én belül tudtam, hogy életem legrosszabb koncertélmény az 2010. december 20-a. Az első lemezünknek a bemutatója volt.
A legnagyobb ajándék?
A legnagyobb ajándék, mert nagyon-nagyon rossz motivációval álltam ki. Én meg akartam mutatni, hogy hogyan kell csinálni. Emlékszem, hogy a koncert utáni napon, tehát egy nappal a koncert után meghívtam a zenekart egy ilyen kis évzáró vacsorára, egy ilyen kis afterpartira, és én már akkor is úgy kezdtem a kis évértékelőmet, hogy ha ma kéne színpadra állni, mert mindent másképpen csinálnék. És nem a külsőségeken van itt a hangsúly, hanem a belsőségen, ha szabad így fogalmazni, hogy lélekben, belül a szívben egy nap alatt is nagyon-nagyon sok minden zajlott le. Tehát ha megkérdezed, hogy életem legrosszabb koncertélménye, akkor ezt fogom mondani. Mert engem most már nem ez érdekel. Engem az érdekel, hogy amikor valaki hallja a dalokat, és ezért szoktam azt mondani, hogy ha csak ezren nézik meg azt a videóklipet, amiben egyébként rengeteg időt, energiát, pénzt, meg mindent belefektettünk, akkor nézzék meg csak ezren, de az ezer ember az találkozzon Krisztus szeretetével. Engem ez érdekel.
Sokat említed a zenekart. Arra kérlek, hogy mutasd be a csapat tagjait.
Nagyon sokat változott, ugye 7 éve kezdtem önálló missziós munkába, és az elmúlt 7 év során rengeteg ember fordult meg a zenekarban. Igazából ezért is nem zenekar név az én csúnya szóval éve produkcióm, hanem a saját nevem alatt fut, mert ennek van előnye meg hátránya. Nyilván, hogyha csinálunk egy zenekart, és annak találunk egy tök jó zenekarnevet, akkor ha ott személyi változás van, akkor már változik egy picit az egész koncepció, az élethelyzet, esetleg a zenekar néven is kell változtatni, mert ennek már lássuk be, akár jogi következménye is lehet. Én a saját nevem alatt viszem továbbra is ezt az egész missziós projektet, ha úgy tetszik, és igyekszem mindig azokat a zenészeket kiválasztani, akik engem kiválasztanak. Tehát, hogyha ha nem működne kölcsönösen a kapcsolatunk, a tiszteleten, a barátságon, a szereteten, akkor nem működne. Az elmúlt egy év során most már fixen a Tarcsa Tamás dobol, és Kozák Balázs pedig basszusgitározik a zenekarban. Nagyon-nagyon sokat koncertezünk itt trió felállásban, hogy én vagyok a harmadik. Ugye a mai világban számítógépes zenei rásegítés nyilván használunk, így minden úgy tud megszólalni, mint ahogyan a CD-n is. Tehát nagyon sokat megyünk trióban koncertezve, időnként pedig, hogyha lehetőség van rá, akkor pedig élő vokállal is kiegészül maga a produkció. Általában Gabi feleségem és Kedli Ildikó művésznő szoktak jönni vokálozni.
Ha már a feleségedet említed, akkor a családról szóljunk néhány szót, hiszen több gyermeket is neveltek.
Igen, én nagyon tudatosan igyekszem egyébként elzárni a családi meg a magánéletemet a nagy nyilvánosság elől. Vannak időnként furcsa, vagy ha úgy tetszik, ijesztő dolgok, amikkel az ember szembesül akár egy bevásárlóközpontban is, amikor leszólítanak vadidegenek. Például a feleségemet is megkérdezik, hogy egyébként a legnagyobb gyereked, és akkor megnevezik, ő egyébként meggyógyult-e már, és akkor mi nézünk, hogy ne haragudj, te ki vagy, és honnan tudsz róla, és akkor az ember tart egy nagy takarítást a Facebookon, meg mindenhol, és aztán ebből egy picit vissza lesz. Három gyermekünk van, 10 és fél éves a legnagyobb fiunk. A nagyobbik lányunk, ő most kezdte a második osztályt, ő 8 és fél éves, a legkisebb pedig 2 és fél éves, össze lesz majd 3. Ő a legkisebb, akit mi örökbe fogadhattunk az Isten kegyelméből, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt megadta nekünk.
A Mária Rádió sokat foglalkozik idén a gyermekvállalással, illetve próbál ösztönözni arra, hogy minél többen vállaljanak gyermeket, akár úgy is, hogy örökbefogadás lehetőségét igénybe veszik. Ti miért választottátok ezt a megoldást?
Nálunk az örökbefogadás az nagyon régi téma, tehát ez tényleg 10 éves téma volt. A környezetünkben is jó néhány család van, ahol van vér szerint, és van örökbefogadott gyermek is, vagy éppen csak örökbefogadott van. És valahogy ez mindig is foglalkoztatott bennünket. Én azt gondolom, hogy a családalapításnak ez is az egyik formája, és egy nagyon nagy áldás tud lenni, főleg akkor, hogyha ne adj Isten valamilyen oka van annak, hogy az embernek vérszerinti gyermeke esetleg nem lehet. Ugye nálunk más a helyzet, van 2 vérszerinti gyermekünk, és van egy kicsi, aki a szív szerinti, én így szoktam őt hívni. És igazából évekbe telt, tehát nagyon-nagyon sok éven keresztül mi beszélgettünk erről, amikor pedig megérett bennünk a gondolat, akkor egyszerűen belecsöppentünk egy olyan forgatókönyvbe, amit mintha a mennyből koordináltak volna végig. Elképesztő volt megélni azokat a pillanatokat, amikor az alapítványnál mondta a hölgy, jó ismerősünk, hogy igen, van egy krízisterhes anyuka, jó, igen, hát hallottuk ezt már sokszor, igen, persze, csináljátok, sok áldást hozzá, imádkozunk, hogy jól sikerüljön, blablabla. És akkor egyszer megint elhangzott ez a mondat, hogy van egy krízisterhes anyuka, és akkor megdobbant a szívünk, hogy na, ő a miénk. Mert amikor az Isten szól, akkor az mindent fölülír. És nekünk mondták, hogy de hát nem tudtok nagyon sok mindent, mi sem tudunk nagyon sok mindent, mondták az alapítványnál, nem egyszerű az egész élethelyzet, és mondtam, hogy igen, de nekünk az Isten szólt. Mi abban biztosak voltunk, hogy kislányunk lesz. A papírjaink is, ha szabad így mondom, ez nagyon bénán hangzik, de hát ezekre is szükség van. A papírunk is arra szólt, hogy kislányt fogadhassunk örökbe. Mivel a vérszerinti édesanyja nem ment el orvosi vizsgálatra, ezért nem tudhattuk azt, hogy kisfiú vagy kislány fog születni. Én akkor azt mondtam, hogy ha valóban az Istentől van ez a vízió, hogy ez az eset a mi esetünk, és ez a kisbaba lesz a mi kislányunk, mert hogy ebben hittünk, akkor én többet nem kételkedhetek az Úristenben. És aztán fölhívtak bennünket nagy napon, hogy hát gratulálunk, egy vidéki kórházban született a baba, hogy lehet jönni, kislányotok született. Hát mondanom sem kell, olyan hány ingerem lett az izgatottságtól, pont egy étteremben ebédeltünk, hogy majdnem rendesen lefordultam a székről, az ember egyszerre sír, ordít, újjong, és esik kétségbe, hogy jaj, akkor most mi lesz. És kocsiba ültünk, és gyakorlatilag pont amikor a vérszerinti gyerkőceink születtek, ugyanúgy 3 napos korában már hoztuk haza a legkisebbet is.
Ha olyasmit kérdeznék, amire nem szívesen válaszolnál, akkor jelezd, de az jutott eszembe, hogy másként kezelitek az örökbefogadott gyermeket, mint a vérszerintit?
Nem.
Illetőleg ő tudja, hogy örökbefogadott?
Akkor sorba válaszolok a kérdésekre. Egyáltalán nem kezeljük másképpen, dehogy is. Hát a családunknak a tagja. Hát ugyanúgy az én gyerekem. Én vagyok az apja, a feleségem az édesanyja. Ugyanúgy a két nagyobbnak a testvére. Semmi különbség nincsen. Nézd, ez egy olyan mennyei forgatókönyv volt, hogy a mi családunkba kerülhetett bele Petra, hogy egyszerűen iszony, de elképesztő, tehát teljesen beleillik a családba. Tehát fotókat megnézzük, az egész kiskori képeket, hát Nóri a nagylányunk, ugye Nóri és Petra hasonlítanak egymásra, és így ülünk és nézzük a fényképeket, hogy ezt hogy, magyarázza már meg valaki. Nézem, hogy alszik a két lány, ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a testtartással, egyszerre szuszognak, ugyanolyan mimikájuk, ugyanolyan dolgaik vannak, amiket így nem lehetetlen, nincs vérkapcsolat közöttük, és mégis a mi családunknak a tagjai mindannyian. Semmi különbség nincsen köztük. Nekünk nagyon fontos volt mindig is, és ezt az örökbefogadási procedúra során ugye kötelező elvégezni egy tanfolyamot, és annál az alapítványnál, ahol mi végeztük, ott fantasztikus felkészítő gárdától tanulhattunk, és ők is azt mondták, hogy egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember tisztában lehessen az identitásával, arra, hogy honnan jött, hogy tudja azt, hogy ő kicsoda. És ha belegondolok abba, én is tudni szeretném, ha örökbefogadott gyermek lennék, hogy ki az apám, ki az anyám. Ez egy teljesen, azt gondolom, hogy normális és természetes dolog. Úgyhogy mi mindig elmondjuk, naponta, két naponta, én is mindig mondom. Ugye Petra most már beszél, tehát 2,5 éves, nem hogy beszél, hanem megállás nélkül jár a szája folyamatosan reggeltől estig. Szóval mindig elmondom neki, hogy Petrám, ugye tudod, hogy mi örökbe fogadtunk téged, és hogy nekünk te vagy az Isten ajándéka. Tehát ha én most oda megyek hozzá, és mondom neki, hogy figyelj csak, kis cica, ugye tudod, hogy örökbe fogadunk, akkor rám néz, és azt mondja, igenis, te vagy Isten ajándéka. Ez egy nagyon pozitív dologgal próbáltuk összekapcsolni a kezdetektől fogva, mert az örökbefogadás szót ő még nem érti.
Nyilván.
De hogy ez a szó, ez ne legyen életidegen számára, tehát ne az legyen, hogy 10 éves korában hallja meg először, amikor esetleg megérti, hogy ez mit jelent, ahhoz én azt gondolom, erre szükség van. És az ember nyilván próbál jó szülő lenni, hát több-kevesebb sikerrel, mint ahogy hívőnek is próbál az ember jó hívő lenni, aztán hol sikerül, hol meg kevésbé. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, hogy igen, tisztában legyen vele.
A zenével kapcsolatban szerettem volna tőled még megkérdezni, ugye zenéltetek együtt Pintér Bélával is, és határon túl is jártatok. Hogyan igen. fogadták a határon túliakat, ti szolgálatotokat?
Ugye 2007 és 2010 között abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Pintér Bélának a billentyűs, a zongoristája lehettem, ha úgy tetszik, egyfajta zenei rendezői szerepet láthattam el a produkcióban. Életem egyik legfantasztikusabb 3 éve volt, közel 300 koncerttel, amit közösen végigcsináltunk. Rengeteget tanultam Bécitől és Kláritól, az ő feleségétől. Nekem, ha úgy tetszik, ő egész életem végéig egyfajta példakép és egyfajta mentor fog maradni, akár akarja, akár nem. De ugye jártunk velük is a határon túl, illetve hát a saját missziós munkában is, hála Istennek, nagyon sokat járhatok a határon túli magyarság körében. Ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, amikor átléped a mostani ország határt, és rájössz arra, hogy te még mindig magyar földön jársz, akár 100 kilométereket is megtéve, de már mégis egészen más az élethelyzet, más a rendszer. Hihetetlen nagy szeretettel fogadnak bennünket minden egyes alkalommal. És az az érdekes, hogy tehát kimész oda, és azt mondod, hogy most megyek, hogy adjak valamit, hogy közvetítsek egy üzenetet, átadjam az evangéliumot, megosszak akár a saját életemből is bizonyos életképeket. És aztán volt olyan, amikor Felvidéken kint voltunk 3 napig, ezt 3 napot végigbőgtük. Tehát sokkal mélyebb hatást gyakorolnak ránk a kinti magyar testvérek és barátok, mint azt mi gondoltuk. Egészen elképesztő, mély érzéseket képes kiváltani belőlünk egy-egy határon túli kirándulás, és nagyon-nagyon megtisztelő az, amikor kinti magyaroknak a saját anyanyelvünkön azt, amit csak mi értünk, beszélhetünk az életünkről, a hitünkről, arra, hogy az Isten hogyan adott reménységet, és hogyan ad reménységet a mai világban és a mai élethelyzetben is. Nagyon-nagyon szeretem a határon túli meghívásokat, és amikor csak tudok, eleget is teszek ezeknek, mert egészen más hangulata, egészen más millió az, ami ott fogad. Hát teljesen oda vagyok érte. Nagyon szeretem. Idén nyáron most már azt hiszem 3-szor járhattam eddig a határon túl, és elképesztő nagy élmények. Nagyon-nagyon gazdagon jöttem onnan haza.
Sok mindenről beszéltünk, és azt hiszem, hogy még sok mindenről is lehetne beszélni, de befejezésként azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amiről álmodsz még? Mi az, ami a jövőre vonatkozóan sokat adna, sokat jelentene a te számodra?
Hát ez egy jó nehéz kérdés így a vége felé. Én azt gondolom, hogy az ember alapjában véve valahogy úgy van kódolva az égből, és ezt talán mindannyian próbáljuk itt a Földön dekódolni a saját módunkon és a saját meglátásaink szerint, hogy az ember keresi a boldogságát. És hogyha én egész életemben boldog tudnék lenni, az nagyon jó volna. És ha nem csak én lehetnék boldog, hanem azok, akik a környezetemben élnek, mondjuk ha miattam lehetnének egy kicsit boldogabbak, az nagyon nagy szó volna. De igazából engem tényleg az foglalkoztat, hogy az evangéliumot tudjam úgy átadni, és az Istennek a missziós munkájába tudjak úgy részt venni, hogy ne a kispadról nézzem végig azt, ahogyan a Szentlélek végig söpör az országon, és csodákat tesz, mert én abban hiszek, hogy ez továbbra is folytatódni fog, hanem én ennek aktív részese kívánok lenni. Rengeteg álmom van, rengeteg vágyam van. Én azt gondolom, hogy az Úristen jobban látja föntről azt, hogy mi az, aminek meg kell valósulnia, és mi az, aminek nem. Mondok neked egy példát, gyerekkori vágyam, hogy például kukásautót vezethessek. Ez máig nem adatott meg. Lehet, hogy soha az életben nem fog összejönni. Ez lehet, hogy egy olyan álom, ami egy tök fölösleges dolog, csak egyszer Szabó Balázs valamiért erre kölyök kora óta vágyik. De a másik álmom például az, hogy tudjam azokat a dalokat kiadni lemezen továbbra is, amiket én úgy gondolom, hogy az Úristen ihletettségéből írok, és hogy minél több emberhez eljuthasson az evangélium, minél több ember, minél több olyan ember, aki még nem hisz az Istenben, nem jár templomba, vagy esetleg csalódott a vallásban, mert elrontottuk a dolgainkat. Én örülnék, hogyha azok az emberek, akik megtisztelnek azzal, hogy meghallgatnak, vagy megnézik a koncertünket, hogyha ők találkozhatnának az Isten szeretetével. Hát a legfőbb álmom ez, mert ha ez teljesül, akkor egyébként boldog leszek egész életemen át, és ha én boldog vagyok, akkor a környezetem is boldog lesz. Legalábbis így próbálom elképzelni.
Hát mit is kívánhatnék a beszélgetés végére, mint azt, hogy minél több embert vezess közelebb az Úristenhez, a zenén, az életeden, a stílusodon keresztül. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a jó hangulatú, vidám, ugyanakkor nagyon őszinte beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget és a jó kívánságokat is, igyekszem élni vele.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm én is.
A kedves hallgatók figyelmét pedig szeretném arra felhívni, hogy ezt is és sok egyéb más műsort is a www.mariaradio.hu oldalon visszahallgathatják egy ingyenes regisztrációt követően.
Kedves hallgatóink, Szabó Balázs gospel zenész zeneszerzővel Balázs Zsanett beszélgetett.
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek felhívását hallják.
Most pénteken, szeptember 29-én reggel 9 órakor a Szent István Bazilikában ünnepélyes szentmisét tartunk azoknak a fiataloknak, akik a Közel-Keletről és Afrikából érkeztek, valamilyen keresztény egyháznak a tagjai, és Budapesten állami ösztöndíjjal kezdik meg a tanulmányaikat. Hála Istennek, sok tucat ilyen fiatal van most, és azt hiszem, hogy a közös szentmise, utána pedig egy baráti együttlét, egyfajta agapé keretében, ez mindannyiunknak egy kapcsolatépítő találkozás lesz, de a szentmise arra is alkalom, hogy kimutassuk a magyar egyháznak a szeretetét azokkal szemben, akik most érkeznek hozzánk. Ezért szeretettel várunk minden hívőt, számos lelkipásztor is eljön, főleg azok, akik egyetemistákkal, fiatalokkal foglalkoznak, úgyhogy koncelebrált szentmisében lesz részünk.
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek felhívását hallották. Mária, hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.